Heves harcok dúltak tegnap a Luhanszk megyében található Szeverodonyeckért. A település jelentős része felett már ekkor az oroszok gyakoroltak ellenőrzést, az ukránok mindössze csak a külterületeket birtokolták. A Donbass régió irányításához azonban elengedhetetlen Szeverodonyeck, így a város mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bír. Oroszország eközben lengyelországi NATO erősítés kapcsán arra figyelmeztetett, arányos lesz a válasz. Az orosz-ukrán háború aktuális állásáról Vigóczi Máté György, Oroszország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját kérdezzük.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a hétvégén arról lehetett olvasni, hogy továbbra is heves harcok folynak Kelet-Ukrajnában, a Donbass térségében. Milyen most azokból az információkból, amiket látunk, milyen végkifejlet lehet itt? Ugye azt mondják, hogy hidakat bombáznak le, amiatt, hogy ne lehessen lőszer utánpótlás küldeni az itt ellenállóknak, és ne lehessen kimenteni az akár civil lakosságot, akik még ott tartózkodnak. Mi várható ebben a térségben?
Igen, a hídaknak a kérdés az azért fontos, mert három fő híd van, ami Szeverodonyecket összeköti a hátországgal, tehát három útvonalon tudnak például a civilek elmenekülni, és három útvonalon tudtak utánpótlást szállítani az ukránok, viszont a három hídból most sem is tették meg a másodikat. És hogyha a harmadik is megsemmisül, akkor nem csak az fog kialakulni, hogy nem tudják erősíteni az ukránok a saját egységeiket, hanem onnantól kezdve nem is tudnak visszavonulni, és akkor az orosz erőknek mindenképpen folytatniuk kell a már eddig is elkezdett nagyon véres, több mint egy hónapja tartó városostromot. Tehát eddig én úgy gondolom, hogy az oroszok azért nem semmisítették meg ezeket a hidakat, hogy megadják az esélyt, hogy az ukránok visszavonuljanak, és akkor az oroszok is hát úgymond megszabadulhatnak attól a tehertől, hogy egy városostromot kelljen véghez vinniük. A városostromra ugye azt kell tudni, hogy ez nagyon kimeríti a támadó felet is. Nagyon úgy látszik, hogy amint legutoljára is láttuk, ugye Mariupol esetében az orosz hadsereg egy ilyen háborúra nem áll készen, és eddig is próbálta volna Szeverodonyecknek az ostromát, hát mondjuk úgy, hogy kihagyni, de az ukránok nem adták fel a várost. A Szeverodonyecki csatában egyébként azt kell észrevennünk, hogy itt főleg a szemben álló tüzérségi eszközöknek a mennyisége dönti el azt, hogy ki tudja ezt a várost megtartani. És bizonyos becslések szerint az oroszok akár 20-szoros tüzérségi fölényben is vannak, tehát azt lehet látni, hogy Szeverodonyecknek a védelme az ukrán szempontból eléggé kétségbeejtő, és én úgy gondolom, hogy Ukrajna ki fogja használni azt, hogy most még a maradék egy hídon vissza tudnak vonulni Szeverodonyecből, mert itt még nekik magas harcértékű egységeik vannak, amiket a folyó másik oldalán további védekezésre talán hasznosabban tudnák bevetni.
Van még egy nagyon érdekes kérdés vagy téma, ami olvasható volt a hétvége folyamán. Ugye a Szabad Magyar Szó az ukrán Pravdára hivatkozva arról írt, hogy Szerbiában őrizetbe vették az ukrán titkosszolgálat volt vezetőjét. Ez azért van, mert tényleg így történik, vagy valamilyen fajta negatív képet igyekeznek sugallni az országról, hogy itt komoly emberek menekülnek ki az országból, míg sokszor a civil lakosság, vagy hát a katonaság próbálja megvédeni azt, ami még megmaradt Ukrajnából?
Hát szerintem általánosságban nem jellemző a jelenlegi ukrán politikai és katonai vezetése, hogy átállnának, vagy elhagynák az országot. Tehát, hogyha egy-egy ilyen hírt hallunk, az inkább a kivételeket, ugye a kivételek csoportjába tartozik. Sokkal több ukrán katona adta meg, vagy adta meg magát például a bekerítés után az oroszoknak, mint fordítva, de én nem látom azt, hogy egyébként rendszer szintűen jellemző lenne az, hogy fontos vezetők otthagynák az ukrán védelmet.
Ugye ott van hát maga az ukrán elnök, aki ugye rendszeresen ebben a kekis pólóban, meg jackiében tényleg olyan, mint hogyha ő is éppen a frontról jönne, részt venne proaktívan is az ütközetekben, ugye így jelenik meg, és nem egy öltönyös politikus képét sugallja, tehát tényleg nem az jellemző az ukrán vezetése, hogy mondjuk fölkapnának minden vagyonukat, aztán elmennének Svájcba addig, ameddig feláldozzák közben a civil lakosságot. De hogy ennek lehet az a célja, hogy nem egyszerűen csak a nemzetközi megítélését rontsák, dezinformálják a nyilvánosságot, hanem mondjuk az ukrán lakosság motivációját is elvegyék?
Egész biztosan ez is benne van a pakliban. Hát ugye a háború elején kaptak szájra azok a hírek, hogy Zelenszkij igazából nincs is Ukrajnában, hanem valahol Lengyelországban vagy Litvániában bujkál, és onnan adja, vagy onnan osztja a parancsokat. Ezekről aztán kiderültek, hogy ezek nem voltak igazak. Szóval természetesen ez az ukrán morált is próbálja rombolni, de annak ellenére, hogy azért hozzánk főleg olyan hírek jutnak el, hogy nagyon magas az ukrán morál, amit egyébként érdemes fenntartásokkal kezelni, tehát egészen biztosan magas az ukrán morál, de nem hiszem, hogy ilyen 70-80%-nyian gondolnák azt Ukrajnában, hogy jól mennek a dolgok, jól megy a háború.
Hát meg az, hogy a végtelenségig ki tudnak tartani, mondjuk.
Hát igen, de hogyha a Rating közvéleménykutató intézetnek az adatait megnézi az ember, és általában Ukrajna vezetői erre szoktak hivatkozni, akkor azt lehet látni, hogy tényleg ilyen 70-80%-a a válaszadóknak azt mondja, hogy meg tudjuk nyerni ezt a háborút, minden jól megy, minden jól fog alakulni a jövőben. Tehát ezek azért túlzások, de azért azt mutatja, hogy tehát félhetően a többség azért még támogatja ezt a védekező háborút Ukrajnában.
Vigóczky Máté György, Oroszország szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy ott itt volt és elmondta mindezeket.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Spirit FM.